Szeretettel köszöntöm a testvéreket a Zsoltáros szavaival. Jó az Úr, szeretete örökké megmarad, hűsége nemzedékről nemzedékre. Amen. Foglaljunk helyet. A 338. dicséretünket énekeljük el mind a négy versével. Az első vers így kezdődik: lelki próbáimban Jézus légy velem. Imádkozzunk. Amikor felmentél a mennybe, Urunk, azt ígérted, hogy velünk leszel minden napon a világ végezetéig. Nem fogunk téged látni a mi testi szemeinkkel, de mégis itt leszel velünk a te lelked által. Köszönjük, Urunk, hogy ezt az ígéretet a te tanítványaid elhitték, és valóban meg is tapasztalták annak teljesülését. A te lelkedtől kaptak útmutatást, bátorítást, ő vezette őket azon az úton, amelyre te hívtad őket. Köszönjük neked, Urunk Jézus, hogy ez az ígéret ránk is vonatkozik, hogy velünk is itt vagy életünk minden napján. Olyan jó tudni, Urunk, hogy amit te megígérsz, azt mindig meg is tartod. És ha esetleg nem úgy érezzük, akkor is igazak a te szavaid. Köszönjük, Urunk, hogy megtapasztalhattuk már a te jóságodat, akkor, amikor felismertük benned a mi megváltónkat, amikor hozzád mentünk, beléd vetettük a hitünket, és megkaptuk tőled ajándékba a bűnbocsánatot és az örök életet. Köszönjük, Urunk, hogy a te jóságodnak egyre nagyobb adagjait adod nekünk, és majd, ha a mennybe érünk, akkor minden, amit készítettél számunkra, a miénk lesz. Kérünk, áldj meg bennünket a hozzád vezető úton. Áld meg a mi hitünket, hogy megerősödjön, hogy ne arra nézzünk, ami látható, hanem arra, ami láthatatlan. Te rád, aki ott ülsz az Isten jobbján. Kérünk, Urunk, hogy ma este is erősítsd a beléd vetett hitünket, fogadj minket önmagadhoz. Kérünk, hogy vezess tovább a megkezdett úton. Amen. Ma este Pál apostolnak a Galatákhoz írott leveléből olvassuk Isten igéjét. Az 5. fejezet 17. versétől a 25. versig terjedő szakaszból. Mert a test a lélek ellen törekszik, a lélek pedig a test ellen. Ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok. Ha azonban a lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény alatt. A test cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, versengés, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, részegeskedés, dobzódás, és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is mondtam, hogy akik ilyeneket cselekszenek, Isten országának örökösei nem lesznek. De a lélek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, hosszú tűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztuséi, a testet indulataival és kívánságaival együtt megfeszítették. Ha a lélek által élünk, a lélek szerint is járjunk. Amen. Tegnap este azzal fejeztem be, hogy Krisztus önfeláldozása megszerezte a győzelmet, eldöntötte a háborút. Ki győzött? Isten és mindazok, akik az ő oldalán állnak, tehát a hívő emberek. Miénk a győzelem egyszer s mindenkorra. Az ördög le lett győzve. De kilátásba helyeztem azt is, hogy a háborúnak ugyanakkor még nincs vége. Eldőlt, tudjuk, hogy fog befejeződni, de még nincs vége. Még hosszú utat kell megtennünk, amíg színről színre láthatjuk a mi dicsőséges Urunkat és megváltónkat. Sok csatát kell még vívnunk. Hát erről lesz ma szó, úgymond a hitnek a harcáról, a hívő embereknek a harcáról, amit még itt ezen a földön át kell élnünk. Két részre osztottam ezt a mai igét. Először arról fogunk beszélni, hogy ki a mi ellenségünk, és tulajdonképpen mivel kell nekünk szembenéznünk a hívő élet útján. A második részben pedig arról fogunk beszélni, hogy ki a mi pártfogónk, és hogyan segít bennünket. Kezdjük akkor az ellenséggel. Az ördögről már beszéltünk. Most nem róla fogok beszélni, nem őt nevezem ma este ellenségnek. Pál apostol ebben az igében a testet nevezi ellenségnek. A 17. versben ezt olvassuk. Mert a test kívánsága a lélek ellentör, a léleké pedig a test ellen. Ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Tehát a fő ellenségünk az ördög, de van egy másik ellenségünk is, és ez nem más, mint a test. De ezt alaposan körbe kell járni, hogy mit értünk test alatt. Ugyanis ezt a kifejezést többféle értelemben is lehet érteni. Egyrészt beszélhetünk a testről antropológiai értelemben. Ígérem, több latin szót ma este nem fogok mondani, de talán értjük ezt a kifejezést, hogy antropológiai, és már is helyesbítem magam, ez nem is latin, hanem görög kifejezés. Ez azt jelenti, hogy az emberrel foglalkozó tudomány. Hát hogyan beszélhetünk az emberről? Az ember két részből áll, testből és lélekből. Mi a test? Hát mindannyian tanultuk talán a periódusos táblázatot, annak mindenféle elemét. Hát a test ilyen fizikai, kémiai elemekből épül fel. 65% oxigén, 18,5% szén, 9,5% hidrogén, 3,2% nitrogén, 1,5% kálcium, 1% foszfor és a többi. Ez a test. Nem kell túl misztifikálni azt, amivel mi rendelkezünk, amire egyébként sokszor akkora gondot szoktunk fordítani, egyszerű elemekből állunk, úgy, mint az összes többi teremtmény ezen a földön. És van a lelkünk is, amiről egy kicsit gyakrabban szoktunk beszélni az istentiszteleteken. Ugye a léleknek három képességét szoktuk megemlíteni, van az értelmünk, amivel gondolkozunk, vannak az érzelmeink, és van az akaratunk. Ez a lélek három képessége. Tehát az ember antropológiai értelemben test és lélek. Na most ezt a fizikai testet, ezt a húsvér testet, ezt nevezi vajon Pál apostol ellenségnek? Egészen biztos, hogy nem. Ez a test nem ellenség. Honnan tudjuk ezt? Egyrészt onnan, hogy amikor Isten befejezte a maga teremtő munkáját, és elvégezte az értékelést, akkor azt mondta, hogy minden, amit alkotott, igen jó. És ebbe a mindenbe az emberi test is beletartozik. Tehát a testünk nem valami szükséges rossz, amit el kell viselnünk, ami úgymond csak hordozója a léleknek, hanem Isten eredeti tervében a testünknek fontos és pozitív szerepe van. Sőt, azt is olvassuk az igében, hogy amikor majd Jézus visszajön, és úgymond megtörténik az ítélet, előtte fel fog bennünket támasztani. És azok az emberek, azok a hívő emberek, akik vele tölthetik majd az örökkévalóságot, magyarul üdvözülnek, nem csak lelki értelemben fognak üdvözülni, hanem testi értelemben is. Testünk, lelkünk ott lesz Krisztussal az örökkévalóságban. Tehát az a test, amit kaptunk, az nem az ellenségünk. Pál apostol másféle értelemben beszél itt a galatáknak a testről. Milyen értelemben? Két kifejezést ízlelgessünk. Az egyik a testi ember. Amikor Pál apostol a testi emberekről beszél, akkor ezt úgy érti, hogy vannak olyanok, akiket nem érdekel az ég egy adta világon semmi más, csak a test, azaz, ami e világi dolog, ami erre a földre korlátozódik. Kényelem, evés, ivás, és egyébként minden dolog, ami történik velünk. Tehát többek között az is, hogy legyenek barátaink, legyen megélhetésünk, stb., ami erre a világra tartozik. A testi embereket kizárólag ez érdekli, ez tulajdonképpen egy elég elkötelező kifejezés, testi ember, hitetlen ember. Ezek szinonimák. A másik kifejezés, amit gyakran használ Pál, a lelki ember. A lelki ember nem úgy értendő, hogy ő meg csak a lélek dolgaival foglalkozik, hanem úgy, hogy a lelke által már kapcsolatban áll Istennel. Magyarul a hívő ember. Testi ember egyelő hitetlen emberek, itt csak ez a világ érdekel, lelki ember egyenlő az Istennel kapcsolatban álló, tehát hívő ember. Na most, amikor azt mondja Pál, hogy a test, vagy a test kívánsága, akkor ezt olyan összefüggésben helyezi el, hogy mi már hívő emberek vagyunk, lelki emberek vagyunk, de bennünket úgymond megkísért a test kívánsága. A test kívánsága nem más, mint az a bűnös természet, amit hozunk magunkkal születésünktől fogva. Amikor megtérünk, amikor hitre jutunk, akkor kialakul bennünk egy új természet is. Ezt nagyjából úgy lehetne egyszerűen megfogalmazni, hogy elkezdjük szeretni Jézust. Elkezdünk lelkesedni érte. Szeretnénk neki engedelmeskedni. Egy ilyen megújult, jó természet kialakul bennünk. De ez nem azt jelenti, hogy megsemmisül a régi természetünk. A régi természet ott marad velünk, és a kettő egyszerre van jelen bennünk. Mondhatnánk, hogy skizofrénia, de nem az. Ez ambivalencia. Na már is megszerettem az ígéretemet, hogy nem beszélek latinul. Ambivalens érzésekről szoktunk beszélni, amikor egymásnak ellentmondó érzések vannak egyszerre bennünk, egyszerre örülünk valaminek, meg szomorkodunk. Ugyanígy egyszerre bennünk lehet a régi természet, a bűnös természet, illetve a szent természet. És ezt nevezzük a test kívánságának, ezt a régi bűnös természetet. Amikor jöttem ma este ide a gyülekezetbe, akkor itt mentem végig a Király utcán, és van itt egy fitnessterem. Még sosem voltam benne, valószínűleg nem is leszek, nem az én stílusom. Ugyanakkor mindig azt látom, hogy az üveg mellett, tehát az ablaknál egymás mellett ott van 4-5 futógép. És nekem a régi bűnös természetről mindig a futógép jut eszembe. Mert a kettő tulajdonképpen ugyanazt teszi. Hátrafele viszi az embert. Ugye bekapcsolják azt a szalagot, megy hátra, és az embernek futnia kell, hogy egy helyben maradhasson. Ugyanígy a bűnös természetünk is visz minket folyamatosan hátra. húz vissza a régi életmódunkhoz. A kettő között csak egy különbség van. A futógépet le lehet kapcsolni. Megnyomunk rajta egy gombot, leszállunk és hazamegyünk. A bűnös természetünket nem tudjuk kikapcsolni. Amíg ki nem visznek bennünket a temetőbe, vagy amíg Krisztus vissza nem jön, addig ez a természet ott van bennünk. És ezért harc a hívő élet. Nem csak az ördöggel kell nekünk szembenéznünk. Ő viszonylag kevésszer szokott úgymond frontálisan megtámadni bennünket. A saját természetünk az, ami a legnagyobb problémát okozza. Hát nézzük akkor ezt részleteiben. Hogyan működik ez a természetünk, és mire csábít bennünket? Ezt úgy sorolta fel Pál apostol, hogy vannak a testnek cselekedetei. Ezeket most úgy kell felfognunk, mint állandó kísértéseket. A hívő embereket többnyire ezek a kísértések érik. Hát nagyon sok mindent felsorolt Pál apostol. Vannak rokonértelmű szavak, úgymond csokorba vannak szedve a különböző életterületek. Az első nagy életterület, ahol úgymond sok kísértés ér bennünket, amire úgymond visszatermészetünk, az a szexuális eltévejedés. Furcsa talán, hogy templomban erről beszélünk. Mert itt azt mondja az ember, hogy hát mi ezeken már túl vagyunk, vagy hát nem úgy vagyunk túl, hogy már elfelejtettük mi az, hanem hogy felülállunk ezeken a dolgokon, mi sokkal tisztábbak vagyunk ennél. És mit mond Pál apostol? Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás. Ezeket nevezi meg először. Ezek a test cselekedetei. Ezek ott vannak a zsigereinkben. És hitben járunk, de mégis ezek úgy előjönnek, megkísértenek bennünket. Aztán miket olvasunk még? Azt mondja, bálványimádás. Itt nem feltétlenül arra kell gondolni, ahogyan az ókorban imádták a bálványokat, nem különböző szobrok előtti hajlongás kell bevillanjon nekünk, hanem az, hogy Isten helyett valamit vagy valakit úgymond kinevezek az elsőnek, akitől a boldogságomat várom. Aki vagy ami nélkül nem tudok élni. Varázslás, érdekes, hogy benne van a sorban. Nyilván itt egyfajta okkultizmusra, pogány vallásosságra gondolt Pál, tehát ahonnan jöttünk lelkileg, hitrejutásunk előtt, azért az mindig visszaköszön. Ha valaki megszabadult valahonnan, azért az ismeretei megmaradtak, meg az emlékei megmaradtak, meg a tapasztalatai. És amikor találkozik ezekkel újra, akkor lehet, hogy vonzalom támad benne. A következő sor úgymond az emberek közötti kapcsolatokra utal. Ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység. Amikor Pál apostol levelet írt a korintusiaknak, akkor ott ebben elég részletesen úgymond bemutatta, hogy hogyan működnek ezek a dolgok. Elmondta, hogy nézzetek körül a gyülekezetben. Különböző frakciókra szakadtatok szét. Az egyik azt mondja, hogy én így látom a dolgokat, a másik úgy, hogy én amúgy látom. Én Péteré vagyok, én Pálé vagyok, én meg Apollósé vagyok. És olyanná vált a gyülekezet, mintha a parlamentben lettünk volna. Sok-sok frakció. És egyik jobban utálta a másikat, mint ahogy ezt el tudnánk képzelni. Mondja ezt Pál apostol egy hívő gyülekezetre. Szóval ezek megint csak valós kísértések. Mit olvasunk még? Gyilkosság. ez is ott van a sorban. Hát nem az elején, nem ez, ami a leginkább kísért bennünket, de Jézus beszélt gyilkos indulatról. Nem csak az a gyilkosság, hogy valaki oda megy a haragosához és belemártja a nagykést, hanem az is, ha már gyilkos indulat születik meg benne. És még két dolgot olvasunk, részegeskedés, tobzódás. Szabados életmód, mondjuk így. És azt is hozzáteszi Pál apostol, és az ezekhez hasonlók. Nagyon hosszú, mondhatni kimeríthetetlen a bűnöknek a listája. Ha valakinek van úgymond lexikon sorozata, az tudja, hogy hány szó van egy-egy nyelvben, milyen részletesen meg lehet őket magyarázni, hát a bűnöknek is össze lehetne állítani egy lexikonát. Mert ezek kísértésként megjelennek számunkra is. Nem véletlenül írta meg ezt a listát Pál apostol a hívő galatáknak. Hogyan viszonyulunk mi ehhez a kísértéshez, ezekhez a kísértésekhez? Mert az, hogy jön a kísértés, az egy dolog. De mi történik? Hogyan fogadjuk? Három elmélet van forgalomban. Az egyiket úgy neveztem, hogy optimista álláspont. Ez azt mondja, hogy a hívő ember halad előre a megszentelődés útján, tehát egyre közelebb van Krisztushoz, egyre jobb, de azért követel bűnöket, de csak olyan kicsi bűnöket. Magyarul itt van előttünk ez a lista, és ez gyakorlatilag ránk már nem vonatkozik. Mert ezek olyan komolyabb bűnök. Mi már hívő emberek vagyunk, ilyen mélyre már nem süllyedhetünk. Lehet, hogy olykor-olykor nem vagyunk kedvesek, ez a mi bűnünk, de ilyen mélyre egy hívő ember már nem süllyedhet. Hát ez az optimista álláspont. Van egy középutas álláspont, ami ugyanígy indul, hogy haladunk előre a megszentelődés útján, egyre közelebb Krisztushoz, egyre jobbak vagyunk, de azért még követünk el bűnöket, és nem csak kicsiket, hanem nagyokat is. Vannak bukásaink, komoly bukásaink, akár azok közül is valamelyik, vagy akár több is, amiről az imént beszéltünk. Hadd tegyem hozzá lelkészként, hogy hát talán csak a gyilkosság az, amivel nem találkoztam még hívő emberek körében. És nem azt mondom, hogy nem történt még ilyen, de én a személyes praxisomban még nem találkoztam vele. De az összes többivel már igen. És nem világi emberek körében, hanem hívő emberek körében. Tehát ez a középutas álláspont, hogy haladunk előre, de azért vannak bukásaink, akár nagy bukásaink is. És van még egy álláspont, a pessimista álláspont, ez nagyon sötét, ez az előzőnél jóval sötétebb. Úgy beszél a szentségről ez az álláspont, hogy ez csak egy jogi kifejezés. Isten szemében jogilag szentek vagyunk, magyarul eldöntötte, hogy befogad majd minket a mennybe. De ez nem jelent semmit a gyakorlati életünk szempontjából. Tulajdonképpen ugyanúgy élünk, mint mindenki más ezen a világon. Nincs különbség ránézésre hívő és hitetlen ember élete között. Nincs gyakorlati életszentség. Na hát, melyik az igaz ezek közül? Hangsúlyozom, mind a hármat vallják hívő emberek. Megint csak Pál apostolt idézem a római gyülekezethez írott leveléből, és majd utána eldöntjük, hogy melyik az igaz álláspont. Azt mondja Pál, mert gyönyörködöm Isten törvényében a belső ember szerint. Magyarul, itt egy kis magyarázatot fűzök hozzá, van bennem egy megújult természet. Nem csak jogilag vagyok szent az Isten előtt, hanem ez a szentség ott belül elkezdett kicsirázni. Elkezdtem gyönyörködni az Isten törvényében. És ez a gyönyörködés, ez kezdi nyilvánvalóan megváltoztatni az életemet is. Tehát elindult egy gyakorlati életszentség. A harmadik álláspontot ezzel ki is húzhatjuk. Nem igaz, hogy csak jogilag vagyunk szentek. Haladunk előre a gyakorlati szentség útján is. De hogy folytatja Pál? De tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és fogjul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével. Én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Pál apostol Krisztus apostola volt. Egészen biztos, hogy sokkal közelebb állt hozzá, mint mi. Krisztus erőit sokkal jobban megtapasztalta, átélte, mint bármelyikünk. És mégis azt mondja, hogy fogjul ejt engem a bűn. Ó, én nyomorult ember, ki szabadít meg engem? Amikor ezt olvassuk, akkor arra gondolunk, hogy hát igen, a hívő emberek már csak kis bűnöket követnek el. Nem. Ebben az van benne, hogy én, mint hívő ember, még Krisztus apostolaként is nagy bukásokat kell sokszor átéljek. Tehát ellenségünk a test, a bűnös természet, ami folyamatosan visszahúz minket, ez az, ami úgymond folyamatosan kísértés elé állít bennünket. És azt kell mondanunk, hogyha hitben járunk, akkor haladunk ugyan előre, de vannak bukásaink, komoly bukásaink. És most térjünk át az ige másik felére. Nem csak ellenségünk van, hanem van nekünk egy pártfogónk is. A 25. versben így fogalmaz Pál. Ha a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Pál apostol itt kijelenti, hogy a lélek, Isten lelke, vagy más szóval a Szentlélek az, aki ott áll mellettünk, ő a mi pártfogónk. Jézus is beszélt már erről. 3 évig ott volt a tanítványai mellett, ő pártfogolta őket személyesen. És az utolsó vacsorán, amikor már úgymond kilátásba helyezte, hogy nem leszek veletek sokáig, akkor azt mondta, hogy elküldök magam helyett majd egy másik pártfogót, az igazság lelkét. És amikor meghalt, feltámadt, és nem sokkal később mennybe ment, akkor megerősítette ezt az ígéretét. Várjátok meg az Atya ígéretét, eljön hozzátok a Szentlélek, és erőt kaptok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, Júdeában, stb. Stb. Jézus nagyon fontosnak tartotta, hogy ebben megerősítse az ő követőit, hogy eljön hozzátok a pártfogó, a Szentlélek. És ezt mondta el emlékeztetés gyanánt Pál apostol is, hogy ti ezáltal a lélek által éltek. Hogyan segít bennünket a lélek a mi kísértéseinkben, harcainkban? A teljesség igénye nélkül néhány gondolatot hadd soroljak fel. A Szentlélek az, aki megérteti velünk az igét. Amikor kinyitjuk a Bibliát és elkezdjük olvasni, akkor a Szentlélek segít abban, hogy túllássunk úgymond a szavakon. Mert a szavakat, az egyszerű mondatokat mindenki megérti, aki járt iskolába. De ki érti meg azt, hogy a Bibliából Isten szól hozzá? És ki érti meg belőle Isten személyesen neki szóló üzenetét? Az, akit úgymond a lélek ebben megsegít. Senki más. Lehet, hogy valaki irodalomprofesszor, profi az írás értelmezésében, mégsem érti meg, hogy mit mond neki Isten. És lehet, hogy valakinek csak úgymond 8 osztálya van, és mégis el tud merülni az igében, mert ott van mellette a Szentlélek, aki ebben segíti őt. Hogyan segít még a Szentlélek? Bűnbánatra vezet bennünket. Nagyon sok ember nem tudja bánni a bűneit. Nem is tudja sokszor, hogy bűnt követel. De bennünket, úgymond a lélek, nem hagy nyugton. Ha valamit rosszul csináltunk, akkor azt érezzük. Akkor az fáj nekünk belülről. És nem az fáj, hogy ennek meg lesz a következménye, hogy ezt majd valakitől visszakapjuk, vagy egyenesen Istentől visszakapjuk, hanem az fáj, hogy én Istent megbántottam. Az ő jó rendjét megtörtem. Ez fáj nekem. És oda megyek az én Uram elé, hogy kiöntsem neki a szívemet, hogy hozom ezt a szennyes szívemet, és ezt most mind szeretném kiönteni neked, mert őszintén bánom a bűneimet. A lélek az, aki úgymond a bűnbocsánat felől biztosít minket. Vannak emberek, akiket elővesz a bűntudat, de nem találják a bocsánatot. Akik egész nap a bűneikről beszélnek. Ez sem ritka. Szörnyű, amikor valaki nem találja a bűnbocsánatot. De olyan nincs, hogy egy hívő ember ne találja meg. Lehet, hogy olykor-olykor, rövidebb, hosszabb ideig nem akarjuk elfogadni, hogy pedig Isten már megbocsátott nekünk. De egy idő után mindig úgymond átmelegíti a szívünket a lélek, hogy de igen, ez megtörtént. És ő erre már nem akar emlékezni. Tudja, hogy mit tettünk, de nem akar rá emlékezni. Megbocsátott nekünk. Mit tesz még a lélek? Jézusra irányítja a figyelmünket. Nem csak úgy általában vallásos gondolatokat juttat eszünkbe. Nem arra irányítja a figyelmünket, hogy de jól kell cselekedni. Nem minket helyez a középpontba, hanem Jézus Krisztust. Hogy gondoljunk rá, mi az, amit ő mondott, mi az, amiben ő gyönyörködik, mi az, amivel ő bízott meg bennünket. És amikor a Bibliát olvassuk, akkor is valahol annak mindig Krisztus áll a fókuszában. Nagyon jó, amikor átéli az ember a léleknek ezt a fajta vezetését. Miben segít még a lélek? Hát az imádságban. Átéltük már, hogy milyen az, amikor nem tudunk imádkozni? Amikor próbálunk, de valahogy nem sikerül? Mindig eszünkbe jut valami más. Vagy úgy érezzük, hogy ezt úgysem hallja senki. Hány és hány ilyen keserű tapasztalatot tudna elmondani az ember, hogy nekem ez nem megy. Mások szépen imádkoznak, nekem nem megy. De aztán mindig történik valami. Könyörül rajtunk a lélek, és egyszer csak úgy jelen valóvá válik számunkra Isten. És most beszélek veled, Uram. Ez az imádság. Nem egy szépen megszerkesztett hideg beszéd, hanem beszélgetés veled, aki itt vagy velem, és csak úgy jön belőlem. Na ez az imádság. Ez az, amikor a lélek vezet valakit az imádságban. Mit tesz még a lélek? Vigasztal. Nagyon fontos. Milyen gyakran elszomorodunk valami miatt, nem? Önmagunk miatt, meg mások miatt. Nagyon-nagyon sok oka van a mi szomorúságunknak. Megint egy hittanos példát hadd hozzak. Úgy látszik, ez a hét a hittanos példákról szól. Mai alkalommal hatodikosoknak tanítottam az 5. parancsolatot. Tiszteld apádat és anyádat. Megbeszéltük, mit jelent a tisztelet. Megkérdeztem tőlük, hogy tisztelitek a szüleiteket? És 6-ból 5 azt mondta, hogy nem. Már elsős korom óta nem tisztelem, mert nem olyan szüleim vannak nekem, hogy tiszteljem őket. Hát a tanáraidat, azokat sem. És amikor beszél a tanár, akkor legalább csöndben maradsz. Nem maradok csöndben. Miért maradjak csöndben? Azt csinálok, amit akarok. Ilyen egyenesen megmondják. 6-ból 5 gyerek. A 6. az nagyon rendes volt. Az még utána oda is jött hozzám, hogy én jó voltam. Nagyon aranyos volt. Benne dolgozik a lélek. De a másik 5 nagy szomorúságot okozott nekem. És azt olvassuk, hogy a lélek vigasztal bennünket. Hazamehettem volna úgy, hogy Uram, ez a világ elveszett. Örökké elveszett. Ha már a gyerekek is ilyenek, akkor vége. Ennek a társadalomnak lőttek. De mégsem így mentem haza. Legalábbis a fele úton már nem így mentem haza, hanem úgy, hogy megvigasztalt a lélek. Mert ő kézben tartja a dolgokat, és neki van hatalma arra, hogy megváltoztassa az embereket. Van hatalma rá. Mi sem úgy indultunk, ahogy most vagyunk. Senki nem úgy indult, hanem mindenki csak a bűnös természetét hozta magával. Ezek a gyerekek is. Csak ők már jobban kimondják, mint néhány évtizeddel ezelőtt az akkori gyerekek. Megvigasztal a Szentlélek. Mit tesz még? Utat mutat. Hát ez is milyen dolog már, nem, hogy sokszor nem tudjuk, merre menjünk. Ha el kell mennem valahova a városban, általában most olyan helyekről beszélek, ahol korábban nem jártam, akkor rögtön előkapom a telefonomat, internet bekapcs, beírom a címet, és akkor rögtön kidobja nekem, hogy mivel kell utaznom, meg forduljak jobbra-balra, stb. Ezt nevezik magyarul GPS-nek. Jó? Magyarul. Kell az útmutatás. Anélkül nem megy. És valahol a Szentlélek is ezt teszi, hogy amikor döntéshelyzetek elé kerülünk, egyébként rengetegszer egy nap folyamán, akkor ő az, aki segít nekünk a jó döntéseket meghozni. És ezt nem úgy kell érteni, hogy hallunk egy hangot a mennyből, hogy most fordulj jobbra, most ne pofoszd fel azt a büdös kölköt, most mit tudom én micsoda, hanem valahogy úgy eleveníti meg bennünk az igét, hogy egyszerűen csak tudjuk, mit kell tenni. Egy mennyei GPS, mondjuk így. És még valami, bátorít. Szentlélek bátorít. Nem csak megmutatja az utat, hanem erőt is ad hozzá, ez a bátorítás. Mert sokszor pontosan tudjuk, hogy mit kellene tennünk, de valahogy nem érezzük magunkban az erőt ahhoz, hogy meg is tegyük. De aztán egyszer csak odaáll a Szentlélek, és érthetetlen módon feltölt bennünket erővel. És ez több erő annál, mint amikor megiszunk egy kávét, és akkor úgy érezzük, hogy felfrissültünk. Ez igazi erő. Amikor olyat is megteszünk, amit úgymond egyetlen porcikánk sem kíván. Szeresd ellenségedet például. Vagy légy türelmes, hordozd a terheket. A lélek bátorít. Hát milyen hasonlatot lehetne erre mondani? Hogyan pártfogol bennünket a lélek? Az anyaság jutott eszembe. Ugye az anyák azok, akik, hát mondhatni, kívülről, belülről ismerik a gyermekeiket. Mi apák sokszor olyan ránézésre tisztában vagyunk néhány dologgal, meg irányítgatjuk a dolgokat, de nem vagyunk tisztában a részletekkel. Az anyák általában kikérdezik a gyereket mindenről, mi történt, hogy történt, mit gondoltál, hogy érezted magad, stb. Mindennel tisztában vannak. És akármilyen az a gyerek, ott állnak mellette és támogatják, ahogy éppen szüksége van arra annak a gyereknek. Hát a Szentlélek is kívül-belül ismer minket és segít bennünket minden oldalról. Mi az eredménye a Szentlélek segítségének? Hogyan formál bennünket? Mi lesz úgymond ennek a harcnak az eredménye? Pál apostol egy kifejezést használ ennek leírására, és ez a lélek gyümölcse. És ez egy annyira beszédes kifejezés. Amikor Isten úgymond harcra tanít bennünket, amikor úgymond győzelemre akar vezetni minket, akkor az ő szemei előtt nem bizonyos tettek lebegnek. Isten nem egy listát vezet, hogy akkor most az ő gyermekei tegyék meg ezt, meg ezt, meg ezt. Persze, nyilván van ilyen is, de nem ez van a fókuszban, hanem Isten azt akarja elérni, hogy a jellemünk változzon meg, hogy a jellemünk érjen meg, és váljon igazán jóvá. És a lélek gyümölcse tulajdonképpen jellemvonásokat tartalmaz. Mit mond Pál? Szeretet. Az első jellemvonás megjelenik az életünkben, a szeretet. Korábban milyenek voltunk? Egymást gyűlölők és egymástól gyűlöltek, ezt olvassuk az igében. Persze valami akkor is volt, nyilván tudtunk szeretni valamilyen szinten, de azt a krisztusi szeretetet nem tudtuk továbbadni, amit tőle tanultunk, mert nem voltunk rá felkészítve. De megjelenik a szeretet, megjelenik az öröm, a körülményektől nem függő öröm, a békesség, amiről múltkor beszéltünk, két nappal ezelőtt talán, hogy nem ismerjük a békességet. Hát mi már ismerhetjük a békességet. Megjelenik a türelem, nem azt állítom, hogy mindig. Tudunk mi türelmetlenek lenni. Meddig bírják még a testvérek? Hány percig beszélhetek még? Van valaki, aki már türelmetlen? A lélek gyümölcse a türelem. Szívesség, kimozdulok önmagamból, és elindulok tenni valamit a másik embernek. Jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Hát mindegyikről lehetne nagyon-nagyon sokat beszélni. Ezt teszi velünk a lélek. Odaáll mellénk kísértéseinkben, és ahogy segít nekünk, közben úgymond ezek a jellemvonások kiformálódnak belőlünk, bennünk. Tehát nem a tetteink a lényeg, a külső, hanem az a változás, amit belülről elér a Szentlélek. Hát mikor érik be ez a gyümölcs? Hát folyamatosan érik. Folyamatosan. Már most jelen vannak ezek a dolgok az életünkben. De azért lesz majd egy pillanat, amikor tökéletessé válik. És ez akkor lesz, amikor majd Krisztus visszajön. Akkorra elvégzi az ő munkáját bennünk tökéletesen. Mondtam a mai nap folyamán két képet. Ugye a testnek a működését egy futógéphez hasonlítottam, hogy folyamatosan húz bennünket visszafelé a kísértések által a régi életünkhöz, és ott van úgymond a Szentlélek munkájáról szóló kép, úgymond az anyai szeretet, amiben ott van az ismeret, ott van a segítség, a minden oldalról való körülfogás. Így haladunk előre a hívő életben. Ez a mi küzdelmünk. Úgymond a sötétség és a világosság küzdelme a mi lelkünkben. Még egyetlen képet hadd mondjak erről a küzdelemről. Mert az előző két kép külön-külön szólt a testről, és úgymond a Szentlélek munkájáról. Most a kettőnek a harcáról hadd mondjak egy képet. Körülbelül egy éve elkezdtem egy sportot, nem tudom, lehet-e sportnak nevezni, de biztos lehet. Falat mászom. Nem mondom, hogy otthon, mert 10 emeletes panelen ezt nem merem kipróbálni, de van egy hely, ahova járok. És amit ott tapasztaltam, az segített megérteni ezt a harcot. Amikor az ember úgymond felkészül a falmászásra, akkor az úgy néz ki, hogy megnézi a falat, elkezd gondolkozni, úgy nézi a kiálló fogantyúkat, megtervezi az útját, hogy hogy juthat fel, aztán elindul, belead apait, anyait, és megy fölfelé. De előfordul, hogy eljutunk egy olyan ponthoz, ahol valamit elhibázunk. Vagy rossz helyre fogunk, vagy elfogy az erőnk, és egyszer csak zuhanni kezdünk. 15 méter magas ez a fal, 15. Mi történik, amikor az ember elkezd zuhanni? Megfogja a kötél. Mert van valaki, akinek az az egyetlen feladat, amiközben én mászom, hogy biztosítson engem. Minden pillanatban ezt nézi. És amikor én leesnék, akkor megfog. Ott egy kicsit pihenek, hadd szenvedjen az, aki biztosít engem, és amikor kipihentem magam, akkor visszamegyek a falhoz, és folytatom az utat. És egyszer csak felérek a tetejére. Na most valahol a hit harca is ilyen, hogy a hit útján nekünk kell haladnunk. Ez a mi küzdelmünk, ezt ránk bízta az Isten. Harcolt meg a hit nemes harcát. És ez bizony komoly erőfeszítést igényel. És mi is átéljük, hogy alkalmanként elfogy az erő, és elbukunk. Akár kicsiben, akár nagyban. És mi történik, amikor elbukunk? Nem térünk vissza teljes mértékben a régi életünkhöz, hanem az Isten megfog bennünket, valahogyan megfog bennünket. Talpra állít, és mehetünk tovább. Nem kérdés, egyszer majd célhoz fogunk érni. Erről a célba érkezésről holnap este lesz majd szó. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy példát mutattál nekünk a harcra. Te ugyan nem hordoztad úgymond önmagadban a bűnt, téged nem vitt a kísértés a rossz irányba, mégis bemutattad azt a harcot, amelyből láthattuk, hogy vannak kísértések, ugyanakkor ott van az Istennek való engedelmesség vágya is, és te mindig a jó utat választottad. Urunk, köszönjük, hogy láthattuk, hogyan vonultál el alkalomról alkalomra, csak azért, hogy a te atyáddal lehess, és imádságban ugye megkapd tőle azt az erőt, amire szükséged van, és köszönjük, hogy végigjártad az utat. Urunk, szeretnénk mi is végigjárni azt az utat, amire elhívtál bennünket. Megvalljuk neked a mi gyengességünket, esendőségünket, olyan sok kísértés befészkeli magát a gondolatainkba, a szívünkbe, akár visszatérő módon is. Sokszor el is bukunk, nem csak lélekben, hanem valóságosan is. Köszönjük neked, Urunk, hogy rád mindig lehet számítani, hogy a te hűséged valóban megmarad nemzedékről nemzedékre. Te nem hagyod el a tieidet, hanem talpra állítod és erőt adsz nekik. Köszönjük, Urunk, hogy tudhatjuk, ebben a harcban is ott állsz a mi oldalunkon, nem csak a végső győzelmet biztosítod, de a hit harcában is mellettünk állsz és győzelemre viszel bennünket. Kérünk, Urunk, hogy segíts rád tekintenünk, segíts minden nap átvenni tőled ezt az erőt. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztal, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára. Amen. Áldás békességet, viszontlátásra.